Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Jó, hát haladunk akkor tovább.
Jó, hát haladjunk tovább. Hát jó, oké. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalunk túlsó végén Zsidai Viktor befektetési szakember, a Citadella alapkezelője. Szia, jó reggelt!
Minden igaz.
Noho, szuper!
Jó reggelt!
Hello, hello, hello. Na hát mivel is kezdjük, általános részvénypiaccal, vagy a dollárnak a gyengékedésével, és ez...
Hát szerintem minden nap szóba kerül, hogy ennyire talán még soha nem szakadtak el a realitásoktól, meg a fundamentumoktól az amerikai részvényárak. A történelem folyamán harmadik alkalommal 35 fölötti pépere a 2020-as várható profitok alapján. Profitvállalkozások zuhanásával párhuzamosan mennek fölfel az árfolyamok, még soha nem volt példa a történelemben. Mindig megmagyarázok, hogy pénzeső, de ez ilyen egyszerű, szóval ez hogy fordulhat elő, és akkor te hogy
és hogy lesz vége főleg, arra leszünk kíváncsiak, mert hogy nem jól, az valószínűsíthető.
Hát tudjátok, van ez a André Kosztolányinak volt ez a mondása 1928-ban, amikor elkezdett dolgozni, akkor oda ment hozzá egy öreg ilyen róka, és mondta neki, hogy hát fiatalember, elmondom, hogy hogy működik a tőzsde. Egy kérdés van, hogy több-e a hülye, mint a pénz, vagy több-e a pénz, mint a hülye.
Tehát,
hogy...
Igen.
Tehát nem akarom én ezt túl szofisztikálni, mert szerintem nem bonyolult ma bennie nagyon a helyzet. Az az igazság, hogy szerintem nagyjából a konszenzus van a befektetők között, hogy az idei év az rossz lesz. Az, hogy mennyire lesz rossz, az arról megoszlanak a vélemények, hogy a negyedik negyed évben nagyon nagy bajok lesznek, vagy csak kicsit nagy bajok. De az is elég egyértelműnek tűnik, hogy idővel megszületik valamelyik vakcina, hát itt nagyon sok befutó van, ti is beszámoltok ezekről időnként. 2021-ben valamikor valószínűleg beérkezik a vakcina, és nagyon valószínű, hogy akkortól fogva az élet az visszaáll a normális, már a korábbi normális volt, kerékvágásába, tehát lesz megint nemzetközi turizmus, nem kell félni kimenni az utcára, stb. Tehát nagyjából szerintem mindenki abban a helyzetben van, hogy tudja, hogy 2021-től a gazdaság talpra áll, valamikor meg kellene venni a részvényeket, de úgy tűnik ebből a jelenlegi helyzetből, hogy a legtöbben ott állnak a partvonalon, és szeretnének olcsón vásárolni, miközben, mint ahogy ti is mondtátok, rájuk borították gyakorlatilag hát a világ összes pénzét a jegybankok. Nagyon sokan állnak a partvonalon, nagyon alacsonyak a kamatok, mindenki venni szeretne, és mindenki azt a pillanatot keresi, amikor a legjobb venni. Hát, és ez azzal jár, hogy bármilyen kicsi esés van, és rossz hír van, azt nagyjából megveszik. Hogy ez meddig tart, én azt nem tudom megmondani, de az elég biztosnak tűnik, hogy egyelőre a rossz gazdasági kilátás, meg ez a félelemmel teli hangulat, ez ennek a kettőnek a keveréke egyelőre emelkedés irányába hat, és mindaddig, amíg ez a pesszimizmus, vagy a partvonalon álló pénz nem fogy el, addig nagyon-nagyon nehéz lesz esést generálni a részvénypiacokon.
Uh-huh. Tehát ameddig úgymond csak járvány van, az bármeddig tart, mindenki elhiszi, hogy vagy egy év múlva, vagy ha csúszik a vakcina, vagy bármi probléma lesz, akkor másfél, vagy kettő, tök mindegy mikor, előbb-utóbb helyre áll az életrendje, mennek fölfele tovább a részvények, és mindenki erre bazírozik, és meg akarja menni.
Hát szerintem tehát az a kulcskérdés, hogy az alapvető nézet, hogy mondjuk fél év múlva, 9 hónap múlva, 1 év múlva helyreáll a világ, ez meginog-e. Tehát mondjuk kiderül, hogy nem lehet vakcinát gyártani, mert nem tudom, én nem értek hozzá, valamilyen nem lehet. Aha, nem tud visszaállni.
Akkor nyilván
tehát, ha ez az alapnézet meginogna, akkor szerintem baj lenne, de egyelőre mindenki azt nézi, hogy hát valamikor meg kell venni a részvényeket. Uh-huh. Mert elindul majd a fellendülés, és itt állunk ebben a helyzetben.
Uh-huh. És tök mindegy, hogy mikor, fél év ide vagy oda, nem számít, megyünk időben.
Hát igen, mert ugye, és mindenki azt látja, hogy mindenki azt várta, hogy majd meg tudja venni mondjuk augusztus, szeptember, október, novemberben olcsón, amikor majd jön a második hullám. Csak hát egyre türelmetlenebbé válnak, én azt látom a befektetők, illetve hát ugye nyilván van egy másik vetülete is ennek, amiről megint csak beszámoltatok, ugye, hogy egy csomó fiatal, viszonylag tapasztalatlan befektető ráesett a piacra, megveszik a Teslát, aztán megveszik a Nikolát, meg minden hülyeséget, tehát ami nem gyárt profitot, azért, mert nincsen semmilyen tapasztalatuk, és húzzák fölfelé az árakat. Tehát ez a másik vetülete is nyilván megvan a piacnak. Van egy olyan szegmens, szerintem a piacnak, ami buborékszerű állapotokat mutat. Azért azt gondolom, hogy a piac nagy része nem mutat ilyen állapotokat. Tehát én 5-10%-a tenném azt a részét a részvénypiacoknak, ahol tényleg nagyon komoly hülyeség uralkodott el.
Aha, uh-huh. Tehát akkor ez még nem buborék, csak egy kis részében ezek szerint.
Hát aha, igen, jó, okay. Igen.
Jó.
Jó, akkor vizsgáljuk meg a dollárt, ami nincs jó bőrben. Pont pénteken foglalkoztunk mi is egy másik szakértővel, és egyre inkább mutatkoznak a jelei annak, hogy akár tartósabbá válhat a gyengülő irány. Ugye erről te is írtál, mi a te meglátásod, mi az, ami most nem a dollár, ma már hajtja a vizet?
Mi változott, hogy ennyire egy irányba kezdenek fordulni a piacok, meg ugye a pozicionáltság is egyre egyértelműbb, hogy a nagy befektetési bankok elemzőitől elkezdve a pozíciókról szóló, azok mind azt mutatják, hogy nagy dollár mackó kezd kialakulni.
Ugye szerintem ez az összes piacra jellemző, hogy és nagyon sokan beleesnek ebbe a csapdába, hogy azt mondják, hogy olcsó vagy drága valami, és akkor nem merik megvenni, vagy azt mondják, hogy meg kell venni. Csak az igazság, hogy az olcsóság meg a drágaság ez sok éves távon jön ki. Ugye az elmúlt 3-4 évben folyamatosan lehetett hallani, hogy milyen drága a dollár. Túlértékelt a dollár, ennek ellenére erősödött. Tehát, hogy ez az olcsó meg drága, ez 5-10 éves távon ez működik. Tehát, aki erre a távra fektet be, az befektethet ilyen módszerekkel. Aki 1-2-3 éves távra vagy rövidebbre fektet be, ez nem fog működni, mert ezek nem jönnek ki ilyen távon. Rövidebb távon azért a devizáknak az árfolyamát elsősorban a kamatok és a kamatvárakozások mozgatják. És ugye az elmúlt években tényleg az volt a dollárra jellemző, hogy igen, mindenki azt gondolta, hogy nagyon drága, de hát a világban a normálisnak tűnő devizák közül egyedül a dollárnak volt kamata. Ugye mindenhol nulla körüli szint volt. Egyedül a dollárban volt 2, 1,5, 2,5, attól függ, hogy mikori időpontról beszélünk az elmúlt évekből, valamilyen kamata, és emiatt folyamatosan erősödött. És ugye pont az történt, hogy ezt kihúzták a dollár alól, ezt a kamattámogatást, és úgy tűnik, hogy ez tartósan így is maradt, tehát a dollárnak pont ugyanannyi lesz a kamata, mint minden másnak, nulla, és innentől fogva már előjöhet az értékeltségnek a kérdése, tehát most már nem az van, hogy van egy dollárunk, aminek magasabb a kamata, mint minden másnak a világon, tehát érdemes ebben maradni, hanem van egy dollárunk, aminek nagyjából annyi a kamata, mint minden máshol a világon, csak legalább jó drága is, és még ezen kívül azért van egy hatalmas változás, hogy olyan költségvetési hiány lesz az USA-ban, amilyen nem volt a második világháború óta, tehát a GDP 20%-a, ez tényleg egészen elképesztő, tehát egy 8-10% fölötti költségvetési hiány is a GDP-hez képest, az már hatalmas, óriási, ez a 20, ez csak háborúba fordul elő, és azért más régiókban, országokban, tehát az EU-ban, vagy Angliában sem lesz ekkora, tehát egy óriási nagy költségvetési hiány van, és én azt gondolom, hogy egy devizának, ami a lehető legrosszabb, az az, hogyha a kamata alacsony, és nagyon sokat gyártanak belőle, és hát a dollárral pont ez történik, tehát itt tényleg van egy nagyon nagy változás a dollárban, azért nem jött ki még az elmúlt hónapokban ez, és nem tudott ez azonnal megnyilvánulni, mert ugye volt a válság hatására, ugye mindig szokott lenni ilyen dollár likviditási hiány a világban, ugye dollár itt a világdeviza, és volt egy likviditási hiány, amit az amerikai jegybank egyébként más jegybankokkal kötött swap ügyletekkel azt neutralizált, tehát ezt a dollár hiányt, ami márciusban nagyon akut volt, azt le tudta kezelni. Ugye ilyenkor hirtelen mindenki készpénzhez akarjuk, ugye ez volt március
áprilisban.
Ezt kezelték, ez megoldódott ez a probléma, és most előjön az, amiről beszéltem, hogy hát de közben a dollárnak lement nullába a kamata, és egy olyan költségvetési hiány van, ami lehet, hogy még nagyobb lesz, hogyha mélyül a válság, akkor lehet, hogy még egy csomó pénzt kell osztani ott Amerikában az embereknek, és ez mind a dollár ellen mutat. Tehát van egy drága devizánk, aminek nincs kamata, és nyomtatják
őket. De ezt egyébként korlátlanul csinálják? Tehát Amerika, tehát ami más országokban odavonza a spekulánsokat, és azonnal kinyírják például ilyen kisebb országok, mint Magyarország, ugyanezt Amerika korlátlanul vég nélkül csinálhatja?
Igen, ez a... Erről volt is egy, nem is egy, több könyv is foglalkozott ezzel itt a közgazdasági szakirodalom, hogy mekkora elképesztő privilégiuma van USA-nak azzal, hogy ő gyártja a világpénzt. Amíg a világpénzben levő, meg az USA globális hatalmában levő hit megvan, addig gyakorlatilag az USA büntetlenül gyárthat, ellentétben mindenki más a saját pénzéből elég sokat. Nyilván persze, ha túl sokat gyárt belőle, akkor előbb-utóbb ezt a hitet ássa alá magában, de egyelőre még az a helyzet, hogy ebben a válságban annyi pénzt állít elő, amennyit akar, és mivel sokra van szüksége, ezért sokat fognak előállítani belőle, úgy tűnik.
A befektetőnek meg az a dolga, hogy ennek a folyamányait a piacokon akkor esetleg meg tudja játszani.
Igen, hát most, tehát polemizálhatunk meg ilyen persze. morális dolgokkal foglalkozhatunk, de hát ezek a tények.
Igen, de hát ennek folyamánya a részvényár emelkedés is, jó rész meg ugye a dollár várható gyengülése is, ugyanebből következik, ugyanerről a törről fakad. Jöjjön kicsit Magyarországra, ismét egy bank elkezdett ismét vadul lazítani, újabb kamatcsökkentés volt tegnap is. Ez összhangban áll a gazdaság teljesítményével, illetve az inflációs kilátásokkal, illetve egyáltalán hogy ítéled meg?
Hát ugye a magyar, nem is csak a Magyar Nemzeti Bank, de a Magyar Nemzeti Bank igen erősen, de ugye 2008-ig volt az a világ, hogy egy bankok azt mondták, hogy ők az inflációt próbálják helyreállítani, és a kamatait fogyték vagy levitték, nem foglalkoztak nagyon mással. Aztán azóta a jegybankoknak egyre több dolguk lett, és a Magyar Nemzeti Bank különösen kiemelkedik, hogy mindent akar egyszerre. Tehát több érre lő, szeretne jó, erős gazdasági növekedést, szeretne közben nem túl magas inflációt, szeretne stabil devizát, szeretné, hogyha olcsón finanszíroznák el közben az államot, szeretné, ha alacsonyak lennének a bankközi kamatok, hogy olcsó kapjanak hitelt a cégek, szeretne kötvényprogramot is a cégeknek, hogy azok a kiemelt cégek, akiket ő támogatni akar, azok kapjanak többet. Tehát értitek, nagyon sok célra lő egyszerre a jegybank, és ugye, hogyha 4-5-6-7 célra lövünk, akkor előbb-utóbb azok a céloknak közül pár, az nem lesz összhangba egymással. És emiatt történik az, hogy ilyen hirtelen irányváltásokat kell csinálni, hogy éppen melyik célunk az, amelyik fontosabbnak tűnik. Ugye a válság, most a március-áprilisi válság idején nagy ijegység volt, hogy összeomlik a forint, akkor hirtelen kamatot kellett emelni, ugye a világban szinte egyedülálló módon, mert előtte meg csutkáig nyomtuk a gázpedált, ugyancsak a világban egyedülálló módon alacsony kamatszintünkkel elkamatban. Vissza kellett emelni, de most, hogy már egy kicsit oldódni látszik a válság, most megint előtérbe kerül az a növekedési faktor, hogy akkor stabilizáljuk a magyar növekedést, és ráncsuk föl a magassági kormányt itt úgymond országon. Tehát egy másik cél került előtérben, ráadásul elég inkonzisztens is a Magyar Nemzeti Bank, ugye amikor 0,9-ről először lecsökkentette a kamatokat, akkor azt mondták, hogy nincs új kamatcsökkentési ciklus, majd már egy vagy két héttel később kiállt, de lesz még egy kamatcsökkentés, tehát nagyon nehéz, jól láthatóan nekik is belőniük, hogy mi az, amit csinálni fognak, és egy ilyen mozgó célpontra próbálnak lőni. Szeretnék azt elérni, hogy a forint az stabil legyen, de közben nagy legyen a növekedés, de ne legyen.
Ez mennyire unortodox, és mennyire terjed a világban ez a hozzáállás a jegybankok körében?
Én azt gondolom, hogy 2008 óta nagyon nagy változás van a jegybankolásban, tehát a jegybankok kimozdul csak abból az elefántcsontoronyból, hogy ők csak egy dologra lőnek. Az, amit a Nemzeti Bank csinál, az szerintem unortodox szokásosnál, tehát ők még azon túl is sokkal több célt próbálnak elérni, de jellemzően látszik, hogy a jegybankok egyik elvesztik a világban az állami szférába, és együtt működnek. A történelmi tapasztalatok alapján hosszú távon szokott lenni azért a következménye, hogy de ez kifejezetten hosszú, hogy egy éves távú dolog szokott lenni.
Most hogy érzed a magyar gazdaság kilátásait, illetve a recesszió mélységét, illetve most mindenki azt tippelgeti, hogy kik melyek jobban, és melyek lehetnek inkább a hogyha tényleg jön a kilábalás, amiről a beszélgetés elején szó volt, akkor ebben Magyarország hol helyezhető majd el?
Én attól tartottam nagyon, hogy a 21-22-ben, 2021-22-ben ugye Magyarországon pont az fog történni, hogy elér minket ez a válság, közben kifutnak az EU-s pénzek, de itt azért van egy óriási nagy változás. Ugye sikerült elfogadni a költségvetését, ami önmagában is nagyon fontos. Ráadásul sikerült ezt a Next Generation-nek ez mindegy egy kicsit fura, hogy így nevezték el. Minden esetre ez a Next Generation Package, ez nagyon jelentős összegeket biztosít Magyarországnak, és ezek a pénz 22-ben is érdekben élénkíteni tudják a magyar gazdaságot. Tehát ez egy óriási szerencse Magyarország számára, hogy ezt a finanszírozási lyukunkat meg nyilvánulni látszott 21-22-re, ennek egy részét be fogjuk tudni tömni, és a növekedése is ennek pozitív hatása lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ha bár az idei évben azért lesz egy recesszió, a következő években elsősorban ennek a óriási EU-s pénzbeáramlásnak, ami úgy látszik, hogy 2027-ig mindenképpen tartani fog, Magyarországon valószínűleg lehet tartós, stabil növekedés, ha 21-ben még nem is túl nagy, de 22-23-tól mindenképpen. Tehát igazándiból én nekem a kilátásom, vagy nem is tudom, a véleményem a magyar gazdasági növekedésről az elmúlt egy hónapban azért jelentősen pozitív.
Akkor az azt jelenti, hogy a hazai részvénypiacban legközelebb jövőre kell fektetni, mert per pillanat a legrosszabbul teljesítő?
Hát igen, a magyar részvényekről is beszélhetnénk sokat, mert ott is érdekes fejlemények vannak, de azért az nem biztos, hogy teljes mértékben egy ciklusban mozog a magyar, tehát abban nem vagyok teljesen biztos, hogy az a ciklus eltekintve együtt mozgó.
Ez, hogy ennyit optimistább lettél, ez mondjuk nemzetközi vagy régiós viszonylatban mit jelent, hogy mindig ahhoz hasonlítgatjuk magunkat, hogy ki tud jobban növekedni. Rengeteg kritikát kapott a válságkezelés is, hogy lyukak maradtak benne, elengedett szektorokat nagyon szelektíven segít, sokakat az útszélén hagyott. Hogy ez mondjuk változtat valamit, vagy ez mondjuk apróság, és nem ezen múlik a kilábalás, illetve az országokkal összevetve, hogy tudunk kijönni a válságból, és mondjuk utána középtávon milyen lesz a növekedésünk?
Szerintem a régiós országoknál a válságkezelésünk egy kicsit rosszabb volt, és tényleg az, amiről korábban is szerintem többször beszéltünk, hogy ahogy mondtad, az útszélén hagyott, és ennek tartós következményei lesznek Magyarországon, de úgy tűnik, hogy a magyar kormány, hogy majd a nemzetközi, főleg európai ugye költekezés, az lecsorog ide Magyarországra. Tehát elég, hogyha a német kormány pénzt juttat a, nem tudom, akárkinek, a német
kormányoknak. Az nekünk is, igen.
Azok majd Mercedes keskeméten, és akkor megveszik, és ez jó lesz nekik. Ugye ez a gazdaság egy részén segít, más részén nem segít. Tehát lesznek tartós sebek, ezért is mondom, hogy még 20-21 az problémás Magyarországon, tehát 20-ban én biztos vagyok benne, hogy recesszió lesz, 21-ben nem lesz olyan gyors a kilábalás, viszont Európához képest, Európa egészéhez képest olyan mennyiségű fogunk kapni egészen 27-ig, ugyanúgy, mint az előző ciklusban, hogy elég nehéz elképzelni, hogy ne legyen magasabb, mint az európai átlag. Tehát azért igazándiból én azt gondolom, hogy utána az nagyjából a régióval együtt fog zajlani, és az európai átlagnál magasabb ütemben.
Oké. Viktor, nagyon szépen köszönjük, sokkal okosabbak lettünk, és tisztában látunk. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm, hogy meghallgattatok, minden jót!
Na, szervusz,
szia! Szia, jó szép napot!
Zsidai Viktorral, befektetési szakemberrel, a Citadella alapkezelőjével beszélgettünk, és jeleztétek, hogy valami szakadozik, ezt mindjárt jelentjük a technikai csapatunknak, de most pedig jövünk vissza.
Igen, volt néhány szó, aminek ki kellett találni a végét, de talán még éppen érthető. Volt nagy részt az a rész is, amikor kicsit szakadott a vonal, legalábbis reméljük.
Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.